A jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Nos, jó estét kívánunk, szeretettel köszöntünk mindenkit. A Szentesi Kultfest sokadik programján, én már. Akkor én is bemutatnám dr. Rab Árpád szociológus jövőkutatót, én pedig Vörös András vagyok, és mi a Jövő Zenéje című podcastnek vagyunk a házigazdái, én vagyok általában a kérdező, Árpi pedig mindent nagyon szépen tud, és bármennyire is unja már ezt a kérdést, de nem lehet megkerülni akkor sem kezdésnek, hogy hogy lesz valaki jövőkutató, egyáltalán ez a szakma, ez mit jelent, mit kell hozzá elvégezni, és tudod, állottó számokat a jövő hétre.
Féltem, hogy ezt a specifikációt hozzáteszed, hogy jövő hétre, mert az előbb gondolkodtam, hogy csomó lottószámot tudunk, tehát ez eddigieket mindenki gyűjti, meg ilyesmi. Nem azokat, vagy hát tudom nyilván, de megtartom magamnak, tehát valami bevétel is kell. Ez a jövőkutató, mint cím, vagy egyáltalán, mint tudomány, az egy módszertanok összessége, amivel megpróbáljuk feltárni a jövő lehetséges forgatókönyveit. Már egy régóta létező tudomány nagyon sokan művelik, én inkább trendkutatónak szeretem hívni magam, ami igazából szerintem két dolog fontos. Egyrészt az, hogy tényleg rengeteg tudásunk és rengeteg tapasztalatunk van már, ahhoz, hogy előrejelezzünk, modelleket készítsünk. Látjuk a társadalom, a földrajz, a demográfia, a biológia vagy bármilyennek a tényeit, több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer adattal dolgozva fölvázolunk forgatókönyveket, hogyha valamit így csinálunk, akkor ez lesz. Ha így, akkor ez lesz. A még izgalmasabb, amit én nagyon szeretek, hogy valami, amit még nem lát senki, de ki fog bontakozni. Nekem ez a munkám igazából 20 évvel ezelőtt, mikor a BM-én voltam tanszékvezető, akkor kért fel minket a UNESCO, nemzetközi UNESCO, és azt mondta, hogy mondjuk meg, hogy 5-10-15 év múlva mi lett. Akkor nagyon örültünk, már eleve UNESCO-s projektet szerezni jó, meg hogy 5 évig nyugi van, de hát most már csinálom 20-valahány éve. Nem az a lényeg, hogy valami változtatatlant megmondj, bár a YouTube-on vannak ilyen emberek, akik nagyon tudják, hogy mi van, hanem az, hogy felkészüljünk rá. Az, hogy visszajöjjünk a jelenbe, és akkor úgy csináljuk, hogy a legjobb forgatókönyv legyen nekünk. Nyilván itt egy csomó érdekütködés van. Hogyha cégeknek adok tanácsot, akkor ami az egyik cégnek jó, az a másik cégnek nem feltétlenül jó. Társadalomtudósként nekem az a cél, hogy mindenkinek legyen egy közös jó. Én abban azt keresem mindig, hogy a technológia hogy változtatja meg az embert. Miért? Jó ez nekünk? Hogy lehet még jobb? Mit old meg? És ami az egészet nagyon aktuálissá teszi, és az elmúlt 3-4-5 évben borzasztóan megjelenőtt az érdeklődés, nem csak a téma iránt, hanem üzletileg is, az, hogy gyorsan változik a világunk, és mindenki próbálja kapaszkodót találni, vagy egy túlélési stratégiát, hogy ne szívjon olyan nagyon, és hogy meg tudjon oldani gondokat. Vannak ügyek, amiket előre tudsz jelezni, de amíg nem jön el az ideje, addig nem tudod átvinni a hatást. Például az, hogy mesterséges intelligencia fontos lesz, évek óta mondjuk, de mindenki veregeti a válladat. És akkor jön egy ChatGPT, egy ingyenes teszt, mindenki kipróbálja, és akkor hirtelen mindenki pánikba esik, és most így mennek át az EMI projektek. Csak ennyi.
Hát ez azt gondolom egyébként, hogy egy nagyon szép kezdői ívet is adhat ennek a beszélgetésnek, mert hogy ennél kevés aktuálisabb dolog van most, mint ez a sokat emlegetett ChatGPT, amit én magam egyébként még bevallom, nem próbáltam ki annak ellenére, hogy heti szinten beszélgetünk a jövőről, de hogy hát egyrészt, ugye most ezzel mindenki szembesül, ahogy mondod, hogy van ez a dolog. Szerintem tisztázzuk már, ha más nem mondd el nekem, aki még nem próbáltam ki, meg lehet, hogy van más is, aki nem próbáltam ki. Egyáltalán ez micsoda?
Ki az, aki játszott a ChatGPT-vel, vagy a Midjourney-vel, vagy bármivel? Amit most mi mesterséges intelligenciának látunk, de nem az, vagy egyáltalán, vagy a ChatGPT, vagy a Midjourney, ez a generatív emik. Az azt jelenti, hogy mondok nekik valamit, vagy mondok, ez általában beírok parancsokat, promptokat, és ő megcsinálja, megrajzol egy képet, vagy megír egy szöveget, vagy megválaszol egy kérdést. Technikailag a ChatGPT úgy néz ki, mint egy weblap. Lenne, regisztrálhatsz ingyenesen, nyilván, hogyha fizetsz érte, akkor gyorsabb lesz, stabilabb és okosabb, de ingyenesen ki tudod próbálni, és az emberek beírnak ilyen dolgokat, ugye milyen jó az EMI-vel beszélgetni, és akkor nagyon sokan a hibáit keresik, amit könnyű találni, tehát tárgyi tévedéseket. De legtöbben arra cselekednek, hogy tényleg nagyon jó. Amit ő tud, hogyha most EMI-ről beszélünk, akkor az három lépésből áll igazából az EMI. legyen ez az első. Tehát vannak adatok, számítás, nyelvi modell, meg egy kimenet. És ez a ChatGPT, a nyelvi modell megérti azt, amit mondok, tehát, hogy mesélj nekem mondjuk csinálj egy sétautat Szentes környékének.
Bocsánat, a közbevetésért, ugye ez az egyik nagy újdonsága ennek a dolognak most, hiszen ez ha jól gondolom, meg jól próbálom lefordítani a saját nyelvemre, akkor ez elkezdődött azzal a programozással, amikor mindenféle kódokkal működött ez, meg a basic nyelvvel, ha valaki emlékszik még ilyesmire. Aztán utána jött a következő fázisa, mondjuk a Google kereső nagyon leegyszerűsítve, ahol szavakat beírtál, és az alapján ő csinált valamit, és most vagyunk abban a fázisban, amikor tudsz konkrétan ilyet mondani neki, hogy csinálj neked, tehát nem csak az, hogy keres rá, hogy Szentes környékén milyen éttermek vannak, hanem csinálj nekem egy körutat, és ő ezt megérti, tehát ezért nyelvi modell, mert megérti a összetett mondatot is.
Igazad van, de még ennél egyet többet tud. Azt tudja, hogy eddig olyan információkat tükröztünk vissza embereknek, ami valahol volt és validálva volt. Tehát a Google-ben keresel, akkor weblapot találsz meg. Hogyha van a Vanda, a Telekomnak egyébként a mesterséges intelligencia, a digitális asszisztense 1000 éve van, ez tipikus ügyfélszolgált izé, amivel tudtál beszélgetni. De Vanda nem volt okos. Nem bántani akarom szegényt.
Itt van alattunk a Telekom, ha jól látom érkezés körül, csak hogy, le kell kopogni és...
hanem X választ, tehát egy 2000 választ berögzítettél, és ő azokból válogatott. Nézett geolokációt, tehát megnézte, hol vagy, és akkor megkérdeztem, hogy van-e nálam internet? Van. Akkor mennyire kaphatok olcsóban? Szerintem vedd a drágában. De nem, én az olcsóban, nekem el. De előre előkészített válaszok voltak. Például én, amikor 5 évvel ezelőtt leprogramoztam egy teljes szemináriumot a hallgatóim számára, ők nem tudták, hogy géppel beszélgetnek végig. Mert egy fél év során a hallgatóknak X kérdésük van. Nem megbántva a hallgatókat, sokkal összetettebb lények, de felém X kérdésük van. Csak ami az, hogy bocsánat, elnéztem a határidőt, még egy nap belefér, szeretnék még egy félpontot kérni, tehát olyan levél nem jön, hogy az ötös nekem kevés, tehát hogy azért tudod. Beprogramoztam, és automatikusan válaszolt, és vitte szépen azt a melót, hogy tudjak én figyelni jobban a diákokra. A mostani a ChatGPT, ő építi föl a választ, tehát nem adom meg neki a választ. Megadtak nekik a ChatGPT 4-es verziója 700 milliárd szöveg nóton, tehát szövegegységen alapszik. Magyarul minden, ami az interneten ott belerakták. És ő...
Bocsánat, ami az interneten volt 21-ig, talán 2021-ig?
A 3,5-ös vagy... az időlimitált volt, igen, 2 évvel ezelőtt, a 4-es azt most már a netre kapcsolták.
Aha, tehát az, ami most ott fönn van, igen. Azt ő nagyjából látja.
Ez kockázatos egyébként, tehát azért kockázatos, nem biztonságilag, bár úgy is, hanem akkor nem szűröd ki a szemetet. Az is jó nagy mennyiség, ami van a 3,5-ben, benyomják, és megtanították arra, hogy megértse, amit kérdezek, és hogy ő választ csinálja, de a választ ő úgy csinálja, hogy fogalma sincs, mint válaszol egy gép. Hanem elkezdi statisztikai alapokon, illetve súlyozás alapján előkeresni. Mondjuk megkérdezem, hogy olyan túrautat Szentes körül, akkor megpróbálja megérteni. Szentes, rákeres, ez egy település, geolokáció, ő angolul gondolkodik, csak magyarra lefordítja azonnal, megnézi angolul körülnéz, szuper, lekéri a térképet, stb., és elkezd építeni az, hogy Szentes, és megnézi, hogy az ő adatbázisán mi a leggyakoribb szó, ami mellette van. Ha föl van súlyozva egy másik szó, akkor kiemeli azt, ezért fogunk majd a jövőbe fizetni, hogy felsúlyozzanak, és akkor elkezdi építeni azt, hogy erre sétálja arra, és nagyon okos válaszokat ad. Tehát ad olyat, amit te eddig nem tudtál. Én sok ilyen túraútvonalat teszteltem egyébként a magam környékén, és akkor ilyen mondott cukiságokat, de ez a nulladik pont. Tehát most ezt tudja, de tudunk játszani, inkább az az izgi, hogy oké, de mit hozunk ki belőle. Tehát amikor azt mondom, hogy nem orvos az EMI, csak betöltök 1,5 millió orvosi dokumentumot, az összes orvosi tankönyvet, és ő orvosiul fog beszélni. Ez annyira így van, hogy a jogi szakvizsgát, a legnehezebben nemzetközi jogi szakvizsgát, ezt egy fél óra alatt tette le sikerre. A 3,5-ös az esszéken bukott, a tesztet megcsinálta, az esszét nem írta meg szépen, érződött, hogy... A 4-es az úgy megírta, hogy kész. Tehát most jobban csinál egy tipikus ilyen leíratot, jogi kísérő dokumentumot, mint egy ember azon egyszer okból, hogy formulákról van szó. Tehát most, oké, nyilván a jogász barátaim bepánikolnak, mi van, Nem arról van szó, hogy elvegye a munkát, vagy sem, hanem arról van szó, mondjuk fel tudok gyorsítani. Arról van szó, hogyha orvos hiány van, akkor egy orvos munkaidőnek a felét megspórolom azzal, hogy nem ő pötyög így, hanem visszatér. Most azt tud, hogy beszél, de az, hogy mire alapozva, és mit kezdek azzal, ami kijön belőle, ez a következő 1-2-3-4-5 év kulcskérdése, és ez egy nagyon izgalmas rész. De most beszélni tud, olyan, mint egy x éves gyerek, nem is olyan, mert egy x éves gyereknek már van élettapasztalata, de szavai vannak, de tökéletesen üres az elméje.
Nagyon érdekes, amikor azt mondod, hogy 3-4-5 év, tehát hogy ezt tényleg megfigyelhetjük, és tényleg itt a szemünk előtt zajlik. És hát itt többször már ebben is elhangzott a pánik szó. Én éppen ezen a héten olvastam az egyik nagy magyar hírportálon több olyan cikket is, ami nagyon-nagyon szkeptikus, és ugye azt mondják, hogy de vigyázzunk, mert hogy a szuperintelligencia hamarosan létrejön, ugye, hogy a mesterséges intelligencia az ez, amit elmondtál. Ehhez képest jönni fog egy úgy nevezett általános intelligencia, az AGI, ugye az általános generális intelligencia, és ez majd létrehozza a szuperintelligenciát, ami aztán utána elpusztítja az emberiséget. Amikor ezt tegnap meséltem neked az adás felvétel előtt, akkor legyintettél egyet, hogy azért ez ennyire talán nem sötét ez a jövőkép.
Nem, de nem legyintettem. Ilyenkor általában ilyen 40 percig ott vívunk. Én nagyon szeretem az EMI-t. Tehát én nagyon szeretem a technológiában az, hogy kibővíti az ember képességeit. De az ember a lényeges. A technológia mindig másodlagos. Hogyha nem jól tesszük fel a kérdéseket, azért nem szeretem ezt a témát, hogy elpusztít az EMI, mert ez elviszi a fókuszt, ahelyett, hogy csinálnánk vele valami jót, félünk tőle. Nem. Tehát egy, olyan kiterjedt EMI, hogy mindenhol mesterséges intelligenciák legyenek, stb. Nem lesz, mert ez nagyon nagy erőforrás. Rengeteg számítógép, rengeteg energia és rengeteg víz kell hozzá, vízhűtés. Amikor ChatGPT-vel valaki fél órát csetel, az egy liter víz. Most 100 millió ember csetel a ChatGPT-vel, csak úgy. Tehát, tehát egy-két évig csak csetelnek vele, akkor eltűnik a Balaton. Tehát ez nem éri meg az emberiségnek. Tehát, hogy nem, az kell, hogy...
Bocsánat, de mert ez a víz az azért van, mert hogy azt a szerver központot hűteni kell valamivel?
Általában igen, a vizet szeretjük erre. Aztán más kérdés, a szerver központtal mit fűtünk, lehet víz helyett mást, mondjuk energiát, még többet, tehát csak példaként mondtam, hogy egy technológiánál nem azt kell csinálni, hogy most van itt egy ilyen, és nagyon izgi, akkor húzok egy egyenest, akkor mindenhol van, nem lesz mindenhol, hanem most keressük meg a helyét, ez egyes. Kettes, nem tud öntudatra ébredni, tehát én értem, hogy egy utánzógép, egy nagyon okos, olyan dolgokat csinál, amit mi teszünk intelligensé. Tehát ő nem tud nyelveket, de valóban, most már valós időben fordít. Most már én így beszélek, mondjuk, hogy valaki hallgatja kínaiul, ezt ő meg tudja csinálni. Szuper! Nem kell megtanulnom kínaiul. De ő nem akar kínaiul beszélni, nem akar öntudatra ébredni. Tehát, hogy ez a szingularitás, az összekapcsolás, ez akkor lenne lehetséges, ha minden adat egységes lenne a világon, ha odaadnánk indítókódokat, minden egy holisztikus, egy egybefüggő rendszer lenne. De ez nem lesz sose. Hármas. Oké, viszont emberek akarnak emberektől valamit az EMI-n keresztül. Tehát nem becsülöm le a kockázatait. Tehát iszonyú nagy kockázatai vannak, mert nagyon jól be tudok csapni a segítségével embereket. Nagyon erősen figyelem és haragszom a katonai mesterséges intelligencia fejlesztésekre. Tehát ez nyilván probléma, mert leprogramozom azt, hogy minél gyorsabban reagáljon, és nem tudok beleszólni, akkor előfordulhat, hogy kilő néhány rakétát. De az nem EMI probléma, hanem rakéta probléma. Érted? Meg őrült ember probléma. Köszönöm szépen. Tehát azért fontos erre figyelnünk, köszönöm, mert viszont foghatni ránk. Mert megkérdőjelezi azokat az értékeket, amikre eddig büszkék voltunk. Én jó a monotónia tűrésem. Képes vagyok 16 órán keresztül egy feladat előtt ülni. Pillanat.
És
le is löcsköltem magam, úgyhogy most már teljes a lúzásig. Szóval azt, hogy elveti egy könyvelő munkájának egy részét, elveti egy jogász munkájának egy részét, arra ki kell találnunk egy üzleti modellt, hogy az nem baj. Nem baj, ha nem 8 órát dolgozik, csak egyet, és az az 1 órát megmondja az EMI-nek, hogy mit csinál, csak kapja meg a 8 óra annyi munkányi pénzét. Az, hogy meg kell tanulnunk, hogy kiben bízhatunk az interneten, és eddig csak az emberektől féltünk, most már emikkel olyan emberi viselkedést tudok utánozni, hogy nem veszi észre végig egy gyerek, hogy egy chatbottal beszélget. És most például...
Ezt hívják ugye Turing-tesztnek, ugye? Ez a
Turing-teszt volt eredetileg az, hogy észreveszi, hogy egy emberrel beszélget. Most már ez most már nem bántásilag, de hát sokkal okosabban viselkedik, mint egy csomó ember, úgyhogy most már úgy szoktuk azonosítani, hogy pont a túlemberszerűen viselkedik.
Igen?
Hát igen, mert olyan elvárásokat állítottunk elé, hogy na egy ember úgy viselkedik, magyarul minden kérdése szuper szofisztikált, alapos, türelmes választ ad. Százszor megválaszolja ugyanazt.
Tehát magyarul most a felidegesítő teszt működik, hogyha nem csapja rád a telefont, vagy nem tudom, nem lép ki a beszélgetésből azzal, hogy na jó, menj te a felébe, akkor de az valószínűleg gép.
Meg a szöveg mintázatai, meg az, hogy nincs az. Hát vannak nagyon erős kor, vagy pontosabban vannak, amiket nagyon nehéz leprogramozni. Ugye ő csak egy példa. Adatokon keresztül lát. Az, hogy fölismerjen valamit, azt megtanították neki. Több éves fejlesztés volt, hogy itt mindent fölismerjen. Én most belépek egy idegen ember lakásába, meghív vendégnek, körülnézek, és észre fogom venni, hogy mondjuk onnan valami hiányzik arról a könyvespolcról. Ezt az emivel nem tudom megcsinálni. Az, hogy valami hiányzik, ahhoz az kell, hogy a világ összes tárgyára rákeressen, hogy odaillik-e valami, odaillik-e, végignézze a világ összes tárgyát. Én, mint humán azt mondom, hogy de mintha onnan valami hiányozna. Tehát az például, hogy valami hiányzik, az nagyon nehéz. Az, hogy egy szójátékkal kiborítsd, az nem tud leprogramozni a szójátékon nevessen. Tehát, hogy vannak azért trükkök, csak azért mondom így, mert most olyan média tudatossági egyébként emit fejlesztek, ami majd a gyerekeknek fog segíteni abban, hogy ne verjék át őket emiként az interneten. És akkor ilyenek, tehát már annyira emberi, hogy már nem azon menjünk, hogy kód vagy sem, hanem azt mondom, hogy ő emberien viselkedik, de mindig valamit el akar érni. Ez is egy nagy különbség. Én beszélgetetek vele csak úgy, hogy egyszerűen nekem öröm veled beszélgetni, de neki nem, neki feladata van, hogy el egy terméket vagy sem. Azt föltérképezed a mintázatba, akkor látod. És lehet, hogy ez egy ugyanolyan ember, aki valamit akar és úgy viselkedik, mint az Emi, de annyiban mindegy, hogyha én meg akarok védeni egy gyereket valamitől, vagy nem akarom azt, hogy édesanyámnak olyan terméket adjanak el, amiről nem tudja mi az ejtetek, azt ki tudom védeni. Tehát most már túl emberi.
A másik, ami gyakorlatilag az elmúlt hónapokban jött elő, és komoly félelmeket is generál elsősorban a grafikus szakmában, az a képalkotási vagy rajzolási képessége, ugye ez is egy ilyen fél éves sztori, vagy hát fél éve pattant nagyjából ki, hogy így egyre többen elkezdtek rajzolni, vagy rajzoltatni a géppel, és tényleg egészen fantasztikus módon rajzol, de hát erről nekünk adásunk is volt egyébként nem olyan régen, ahol pont egy grafikus barátunkkal hármasban beszélgettünk erről, ő eléggé meg volt ijedve, annak ellenére, hogy aztán csak kiderült, hogy tulajdonképpen az ő munkáját se veszélyeztette ez a dolog, ő elsősorban képregényeket rajzol egyébként. Mert hogy egy csomó jó példát mondtál, hogy de hát tulajdonképpen nincs azzal baj, hogyha ő a részfeladatokat elvégzi, hiszen Leonardo is már úgy dolgozott, hogy volt nem tudom 30 segéde, és úgy nagyjából felskiccelte, hogy akkor kb. Ezt kéne odarakni, aztán a segédei megcsinálták, sőt, mint egy másik még előző évados adásunkból kiderült, ugye a Damien Hirst nevű angol festő, aki ugye ő volt, aki a pontok, tehát olyan képekből lett hipergazdag, ő ugye most is él, hogy pontokból állt össze tulajdonképpen ezek a nagyon népszerű képei, és amikor a feleségétől elvált, aki a nagy részét ezeknek festette, akkor igazából mondta a felesége, hogy adj már nekem egy ilyen képet, légy szíves, ő megmondta, hogy minek fest magadnak, hát az összeset te csináltad eddig is, csak az van, hogy azon nem volt rajta az ő aleírása, és innentől fogva az a kép mégsem ért tulajdonképpen semmit, hiába ugyanazt csinálta meg, és hogy valahol ez talán megint erre is egy megnyugtató válasz lehet, hogy oké, ahogy mondani szoktuk, hogy a gép az ugyanolyat tud csinálni, mint amit te csináltál, viszont azt nem tudja megcsinálni, ami a te fejedben van, hiszen az pont kell a te fejed.
Igen, van ennek egy nagyon mély rétege, amit azért jó, ha tudunk, mondjuk generációs problémának. Az, hogy mi az érték, vagy az, hogy én belefektetek valamibe energiát, mondjuk én gitáros akarok lenni, és akkor leülök, és tanulok gitározni x évig, jó gitáros leszek, bevesznek egy bandába, szeretek játszani, rajongói vannak, stb. És ezt végigcsinálom. Ebbe vagyok szocializálva, és tudom, hogy annak, hogy elérjek valamit, az az ára, hogy órákon, napokon, heteken, éveken keresztül gyakorlok. Van egy olyan életíved, hogy tudod, hogy ennyit és ennyit fogsz dolgozni, utána nyugdíjba mész, az a munkahelyed, ahol vagy, és az az érték, hogy minél többet vagy ott. Az elmúlt 50 évben iszonyúan megváltozik a világ, és egymás mellett élnek olyan generációk, akik az újabb generációk meg más rendszerbe vannak kódolva, teljesen sok minden miatt, és tudunk erről beszélni, csak mondom, hogy mondjuk neki az az érték, hogy én nekem van egy eredeti gondolatom, egy gitárriff gondolatom, vagy ezen a szem, de én nem tudok igazából gitározni, de nem is kell, mert megmondom a gitár vagy zenekészítő Eminek, ami szintén van, és csak beszélgetek vele, és megvan a gitárszóló, ami szólok a havernak, összeenki szól az elektronikus zene, és pont ugyanezt elérem. Csak akkor ott áll a két csávó egymással szemben, és azt mondja, hogy a hagyományos gitáros, mondjuk így, ezt most nem, hogy te nem vagy gitáros, hogy én már nem tudod, hogy kell lesz, te nem, de én azt mondom, de. És ez, ugyanez a grafikai probléma. Itt van a barátod, aki egy tehetséges ember, aki ebbe fetszölt, és tehetséges van hozzá, de csomót csinálta is. És akkor meglát engem, hogy leülök a tabletem elé, és elkezdek csak úgy rajzolni, már az intelligens szerúzám kikorrigálja a hibáimat, tehát én nem tudok kört húzni. De tudok, mert csak elhúzom. Akkor ő idegileg kiborul. Neki nehéz lesz elmondani azt, hogy miért ugyanilyen értékes, amit én csinálok. Pedig az, csak az a kérdés, hogy mi a képesség, és mi a tehetség, és mi az érték ebben. És ő azért, két dolog miatt tud pánikba esni. Az egyik az, hogy úgy érzi, hogy az a sok év tanulást itt valaki egy gomnyomással megoldotta, és amiért veszteségként éli meg. Ezt nem szabad veszteségként megélni, mert az alatt ő ugye gazdagodott. A másik, hogy az üzleti modell azt mondja, hogy most már mindenki tud rajzolni. Ugye a fotósok ezt élik át az elmúlt 10 évben. Jelennek meg az új fotógépek, már mindenki tud fotózni, és akkor honnan, hogy tud bebizonyítani, hogy fotós vagy. És akkor azt mondom, hogy mert neked van szemed hozzá. Megnyomom, hogy válaszoljak is. Azért nem kell megérni, mert ha azért csináltad a fotózást, hogy pénzt keres vele, akkor végig kell gondolni, hogy fogsz ezentúl pénzt keresni. De az, hogy neked szemed van hozzá és tudásod, az nem veszik el.
Bocsánat, hadd vágjak itt közben egyébként, és pont akkor nézhetünk egy fotósra is, hogy én nekem éppen az a tapasztalatom, aztán vagy megcáfoltok, vagy megerősítetek, hogy igen, most már elvileg bárki tudna fotókat csinálni, meg hát itt látunk is egy gyönyörű szép kiállítást, és lehetne attól félni, hogy jaj, hát nem lesz a fotósnak munkája, mert én is meg fogom csinálni azt a fotót mondjuk a koncertről. De közben meg az van, hogy azáltal, hogy mindenki tud fotót csinálni, annyival nagyobb lett a kereslet a fotókra, hiszen lett Facebookunk, lett Instagramunk, ahol olyan fotóéjség van, hogy gyakorlatilag, ha te nem raksz fel naponta 2-3-4 képet mondjuk, mint zenekar, vagy legalább hetente, vagy minden koncertről, akkor nem is vagy, nem is létezel. És ehhez képest, hogyha belegondolunk, és ezt akár Matyi is megerősíti, hogy most megnézzük ennek a fotókiállításnak a képeit, akkor Magyarországon, amikor ezek készültek, volt 3-5 rockfotós, mondjuk összesen, akinek az volt a szakmája, hogy koncerteken fotózott. Most én egyrészt zenészként, másrészt meg mondjuk a Lángoló Gitárok zenei magazin munkatársaként kapásból tudok csak a saját ismeretségi körben 15 olyan embert, akinek, ha nem is feltétlenül az a főállása, de pénzt kap azért, hogy elmegy koncerteken, ott fotózik, és mi is, még kicsi underground zenekarként is minden budapesti, legalább a budapesti koncerteken ki kell fizetnünk mondjuk 25-30 ezer forintot egy fotósnak, mert ha nem jön a fotós, nem fotózik, akkor az olyan, mintha nem is léptünk volna föl, mert nem tudtuk felrakni az Instára a képeket, tehát tulajdonképpen ez generált egy olyan keresletet a másik oldalon, ami miatt lehet, hogy sokkal több ember tud pénzt keresni a fotózásból, mint korábban.
Igen, mert a fotószakma ugyanezt a csatát megvívta. Az elmúlt 10 évben ez szívott. Nem, tehát hogy éppen erre két dolog lesz, amiért nem kell a grafikusoknak aggódni, vagy ez nem azt jelenti, hogy nem kell odafigyelni, de egyik. Az, hogy én tudok fotózni technikailag, megnyomom, attól még nem lesz szemem, nem kapok el egy pillanatot. Jó, témát el tudok kapni, nem véletlenül a turizmus hozza a fotózást. Tehát oda mész egy szép helyre, kivárod a sort, hogy úgy legyen, mintha egyedül ültél volna ott, és akkor lefotózod. Például itt vannak ezek a fotók, amiknek az egyik nagy értéke, hogy ott volt. Tehát ezek dokumentum értékű. Már megörökített. Ezt már nem tudod pótolni, amivel. Tudok olyat mondani neki, hogy Pigyú, rajzod már meg nekem a Siamit, piros satyakba, a csapatával, stb. Meg tudja rajzolni, mert képen van, de az nem az lesz, nem az a pillanat lesz. Tehát, hogy itt egy ember-ember közötti connect van, a fotós nekem egy olyan narratívát mond el, én azért fogok örülni neki, mert ezt valaki meg. Kettő. Én nagyon vidáman meséltem a grafikus barátodnak, hogy én ugye nem tudok rajzolni, de mindig akartam képregényt csinálni, és most már tudok képregényt csinálni, beszélgetek az Emivel, megrajzolom a kockákat, tudom, meg tudom csinálni. Rettenetesen rossz az a képregény. Csúnya. Azért csúnya, mert én nem néztem meg 10 millió képregény, nincs szemem hozzá, nincs meg, tehát én nem tudom kiválasztani, az Emi le tud rakni olyat, ami a lehető legtöbb embernek a legnagyobb valószínűséggel tetszik. Tud olyat csinálni, hogy 10 képből egy 11-et, ami más. De azt, hogy kreativitást adjon, vagy az én egyéniségemet tegye bele, azt nem. Inkább az a kérdés, hogy mikor mi a fontos. Hogyha nekem egy prezentációt kell, egy háttérkép, ami ez a tipikus stock háttérkép, mindig van egy boldog ember, néz valahova, van egy fa mögötte, meg egy tó, megrajzoltatom Emivel, ez lényegtelen, nem kell jó legyen. De azt, amikor egy fontos pillanat van, akkor kiderül, hogy egy apróságokon múlik. Nem a grafikusok, fotósok problémája, hanem a piacé, hogy fölismerje azt, hogy nem ugyanaz a két kép, és eldöntse, hogy mikor kell egy valódi fotós, és mikor jó a hétköznapi.
Így van, de hát itt is megint csak ez a keresztül generálás, hogy ezeket talán mindig az ilyen személyes példákkal lehet a legjobban lehozni a földre, hogy pont ugye rajtad keresztül jött egy felkérés, hogy majd 2 hét múlva nekem el kell mennem a podcast fesztiválra, és egy 15 perces kis prezentációt tartanom mindegy Pesten. És én soha nem csináltam ilyet, és akkor tegnap mondja nekem valaki, hogy úristen, de hogy arra majd kell csinálnod el milyen, hogy PPT prezentációt, mert hogy az úgy szokott menni, hogy nem tudom, akkor ki kell vetíteni valamit. Na most ugye nyilván az van, hogy amíg nincs Emi, addig vagy azt mondom, hogy nem csinálok, mert ez egy borzasztó munka, és egy 15 perces ilyen délután 2-kor tartott prezentációért nem éri meg, hogy én egy grafikust megfizessek, én meg nem tudom. Vagy az van, hogy akkor tényleg ezeket a nagyon egybites grafikákat összerakom. Na de most, hogy van Emi, most az van, hogy akkor tudok én egy sokkal szebb minőségű prezentációt csinálni, ezért nyilván továbbra sem fizetnék, viszont maga a prezentációk minősége az felmegy olyanra, hogy amikor valami komoly van, akkor már tényleg mégiscsak kell egy grafikus, aki szép csinál, tehát itt is az van, hogy maga a kereslet annyival megnő, hogy utána ugyanannak a grafikusnak mégiscsak lesz munkája, sőt, akár több munkája is lesz, de ha mégsem, akkor ugye mondtál ott egy jó példát, hogy azokat a skilleket, amiket grafikusként megtanult, akár mondjuk műtőorvosként is hasznosíthatja, mert hogy...
Hát vagy akár a sebész jutott eszembe, ugye van egy nagy orvos hiányunk szerte a világon, és az az igazság, hogy nagyon jól tudunk orvosi tudást beletenni gépekbe. Tehát, hogy nagyon jó például a diagnózis, nagyon jó a telemedicina, ezek jók, mert adatok. Végnéz 1 millió leletet hiba nélkül, összeveti 10 milliárd lelettel, és megmondja, mi a baj, ebben jó. De abban nem, hogy engem megnyugtasson. Abban nem jó, hogy az meglássa például, ami nincs a képen. Tehát ez egy nagy szívás a diagnózis terén, most így nem a Dr. House összes epizódjára visszautalva, de általában mindig az van, hogy tudunk-e valamit, tehát hogy már nem tudunk valamit, amit kellett volna tudnunk. Fáj a fejem 1000 évig, és akkor kiderül, hogy a bokámnál van valami, csak ugye a test egy jó kis organikus, holisztikus jószág, és azért, de én csak a fejemet néztem. Egy orvos meg oda, hogy azt mondja, figyelj, volt már ilyen. De nem remeg a keze. Én a sebészkésbe bele tudom rakni azt, hogy hol vágjon. De ezt nem tudom megcsinálni, hogy ne remegjen a keze. Egy robotsebészt be tudok programozni, de igazság szerint nagyon jó robotsebészek vannak már, de minden emberi test egy kicsit más. Tehát, hogy maga a bőr, maga egy ilyen fura jószág vagyunk, tehát, hogy a milliméter pontosságot gyártósoron el tudom érni, de emberen nem, és az meg mindenkit idegesít, ugye azért döbbenetes különbségek tudnak lenni, hogyha egy fél centivel arrébb mész egy sebészkéssel. De egy grafikus most már tud műteni, most némi túlzással. Azt kell látnunk, és az előbb beszéltünk a generációkról, hogy akik most születnek, jobb esetben, de egészségügyi és biológiai szinten 110 évet tudunk nekik mondani.
Ezt biztos, annyira szeretem mindig, amikor elmondod a két gyerekem nevében, de tényleg ez többször elő szokott jönni, és tényleg milyen érdekes ez, hogy 110 évet jósolnak egy most születő gyereknek.
És ennek örülünk, mert szeretjük a gyerekeinket, de kezdjünk így jövőkutatóként, ezen gond, mit jelent ez? Hát az, hogy amikor azt mondom, hogy mondjuk egy munkahelyen töltsem az életemet, akkor az nem 30 év, hanem 70. az, hogy meddig vagyok otthon. Nagyon sokan károsztatják fiatalokat, még 30 éve, vagy még 40 éveseket fiataloknak számoljuk egyébként statisztikákban, viselkedési mintáik alapján. De hova siessen? Tehát még mindig az élet harmadánál van. Tehát, hogy meg az élet is olyan gyorsan változik. Tehát hirtelen, és most csak egy dolgot mondtam, azt akarom csak mondani, hogy biztos, hogy sokféle dolgot fog csinálni. Nem egy szakmát fog kitanulni. És hát a lifelong learning, tanuljunk életünk végéig, ez tök cuki, de még jobb az, amikor tud mozogni. Én most volt egy pályázat fiataloknak, ilyen filmeket kellett készíteniük. Olyan dolgokat tudnak csinálni, tehát egy így vág, úgy vág, stb. És most nem az, hogy mennyire szeretik a kütyüket, mert igazából a kütyük ugye nem a fiataloknak szólnak, hanem a középkorúknak és az időseknek, hanem hogy a fejükben ott van a fantázia, és meg tudja valósítani. Nem azon akadunk el, hogy megtanult-e rajzórán rajzolni, hogyha a gyerek tehetséges, és ki tudja bontakoztatni, ez szuper jó. Egyébként is nagyon érdekes, hogy hozzáállnak ezekhez a dolgokhoz. Tehát az én képességemet ezerre fölnyomja. A technológiával a fő probléma az az, hogyha akarsz valamit, akkor felerősíti a képességeit. Ha passzív vagy, akkor lebuti. Akkor még jobban lenyom. Tehát, hogyha középszerűen dolgoztál, vagy mondjuk úgy ültél a munkájára, hogy nem kedvelt senki, nem csináltál kiemelkedőt, de nem is csináltál rosszat, akkor könnyen kicserélte vagy géppel. De egy embert nem biztos, hogy ki akarok cserélni, még hogyha a szoftver meg is csinál a munkája felét, mert amúgy tök jó arc, és időn jó munkahelyen együtt dolgozni vele, stb. Meg tudom azt, hogy most épp a szoftver kicseréli, akkor kitelek neki más feladatot, és aki eddig, nem tudom, virágkertész volt, legyen, nem tudom, robot frizura teszter. Tehát, hogy az emberek, tehát ma a legnagyobb üzleti érték az önismeret, a fejlődő képesség, a kíváncsiság, mert rá tudok ültetni bármilyen tudást, vagy a gépbe, vagy a fejébe. És a mai fiataloknál ez lesz. Ezt el kell tudnunk fogadni, hogy nem azt kell megtanítani nekik, hogy nem tudom. Ezért egy indulásnak nyilván kell egy alaptudás. Szóval ezért nem, ha félsz tőle viszont, és tudom, hogy most hosszan beszéltem, befejezem.
Nem baj, azért vagy itt.
Akkor lebénítod magad. Érted? Tehát azt mondani, hogy az emi rossz, az butaság. Tehát,
igen, sokszor már maguk ugye a kifejezések is, tehát, hogy az van, hogy amikor az ember először azt hallja, hogy élethosszig való tanulás, akkor, hogy Jézus Mária, úristen, már megint vizsgázni kell valamiből, vagy már megint akkor könyveket raknak elém, és nem tudom, hagyjatok már ebből, nekem elegem volt, örülök, hogy nem járok suliba. De hogy közben meg az élethosszig tartó tanulás folyamata az valójában nagyon sokszor játékot jelent. Tehát, hogy azt jelenti, hogy te tulajdonképpen olyan dolgokból is tudsz akár pénzt is keresni, meg szakmaként űzni, amire azt gondoltad még korábban, hogy tehát eleve kigondolta volna mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy az egy szakma lesz, hogy te játszol a számítógéppel, abból csinálsz videókat, felrakod a YouTube-ra, és azt emberek megnézik, és azért te pénzt kapsz, és akkor itt most nézek Miki technikus kollégánkra, meg a gitáros kollégámra, aki például ezt éli, csinálja, nem tudom. De hogy kigondolt volna egy csomó másik ilyen szakmát, amik most már elkezdtek létezni, és hogy alapvetően ezt sem kell feltétlenül úgy venni akkor, nem, hogy az élethosszig tartó tanulás, az azt jelenti, hogy mindig bekerülnöd majd egy tanfolyamra, és mindig valaki vizsgáztatni fog meg, így rossz lesz neked, hanem...
Itt azt is látnunk kell, hogy csomószor már hamarabb beszélünk valamiről, ugye, mielőtt a jó megoldás megérkezett volna rá. Tehát, hogy például amikor megjelentek a számítógépek, azért nagyon sok évet töltöttem önkéntesként, és azzal, hogy számítógép használatra tanítottam embereket. Küldj el e-mailt, és akkor megtanítottuk nekik a Windows, a hardware-t, a software-t, hova kliki, webböngésző, és hetekig tanítottunk emberek, látszott, hogy nincs affinitása hozzá, nem érdekli, csak egy e-mailt akar írni. És eltelik ezzel 10 év, és akkor megjelenik a post-PC korszak, az okostelefonok, tabletek, és erre már nem tanítjuk az embereket, böki kész. Amikor lifelong learningről élethosszítható...
Bocsánat, csak így eszembe jött tényleg, hogy én is, amikor a érettségi után első, nem is tudom, egyetemi vagy főiskolai évben, amikor papíron próbálták tanítani a számítógépet, mert nem volt éppen ott gép 1991-ben, és hogy így papíron, hogy a könyvtárak, az alkönyvtárak, a fájlok, és így mindannyian ültünk, hogy mi van. Aztán utána valaki egyszer csak behozott egy évvel később flopin egy repülőgép szimulátort, és akkor már volt otthon, nem tudom, DX25-ös PC-nk, amin ez működött, és így az volt, hogy várjál, játszani akarok vele, hogy kell, oda kedünk, ez kell, és hopp.
Rossz csomó fiatalság, lehet, hogy programozni tanultál volna. Nem, jól tetted, egyébként a játékot pont ezeken a képzéseken is használtam. Egy alap probléma volt, most már ilyen furcsának tűnik, hogy megtanítani embereknek azt, hogy az egér hogy működik. Tehát akkor is ott van egy nagyon más mozgás. Tehát itt mozgatom, ott mozog másképp. Tehát két dimenzióban, stb. És ez egy egyszerű mentális művelet, de ha sose találkozol vele, akkor nem. És nagyon sok embernek azzal veszett el a lelkesedése, húzi, nem tudok ráklikkelni, stb. És kudarc élmény, és nem akarja.
Kinek volt még olyan ismerőse, mint nekem, aki elkezdte fölfelé is emelgetni az egeret, mikor először látta?
Hát sokáig azért ilyen rendszergazdaként dolgoztam egyetemenken, minden legenda volt. Tehát amiket, ahogy a Csillagok háborújában mondják, hogy amit az erőről, Jerikről után mindig az, hát én az összes sztorit átértem. Tehát a floppy-ba bedugott mindentől elkezdve, minden volt. Tehát
a hibajavító festékkel a monitoron berakott tabulatúrát, ugye, amit régen az írógépen megszoktak az emberek, de hát a mi gyerekeink viszont nem is értik már a sztorikat sem. Majd.
Hát azért nem is volt olyan rég, azért bele lehet futni ilyenekbe, úgyhogy ugye a koronaszont tanítottam jó sokáig, és tényleg egy nagyon-nagyon okos kollega, tehát hogy ott van, toppon van, közgazdász, és akkor óratartás, de nem volt rá felkészülve, hogy digitális tábla jött. És azért nehéz, tehát úgy nehéz utána nyerni, amikor kimész, ott ül a hallgatóság, és akkor fog egy krétát, és akkor rárajzol a digitális táblára. Tehát onnantól kezdve a validitásnak ausz-mausz, hogy kész. Tehát, és akkor én is ott néztem a helyzetet, hogy ezt hogy kéne megoldani egyrészt, mert nagyon idegesített, hogy épp tönkre tesz egy másfél milliós értékű digitális táblát. Tehát tanulunk egy új technológiát, tehát a lifelong learningről, mikor beszéltünk, igen, mindenki, tehát az ipari társadalom logikájával próbáltuk leírni, és úgy képzeltük, hogy az lett, hogy életed végéig tanfolyamokra jár, de nem. Az élethosszig tartó tanulás most jött el, az, kíváncsi vagyok valamire, rákeresek a neten, és azonnal megkapom azt a tudást. Nem úgy tanulok, hogy villanyszerelőnek képzem magam, hanem beírom, és hogy kell kicserélni a villanykörtét. Vagy hogy ehhez mi kell, és beírom ott egy videó, megnézem, és elkezdem én csinálni. Nem kiképzem magam villanyszerelőnek. Nyilván ez kell egy alaptudás, kell kritikus gondolkodás, kell forráskritika, értem, de azt tanulod meg ott, és akkor, ami éppen kell, és most, ha csak ezt hozta el az internet, már szuper, mert annyira jó, hogy nem akarok mindent tudni, de van, amit akkor tudnom kell. Csak persze ennek megvannak a hátulütő is.
És most, hogy egyébként, ha már ez is szóba került, ugye legyünk nagyon bárgyúan techno-optimisták, vagy tech-optimisták, ugye ez is egy állandó kérdés, hogy jaj, mert a gépek elveszik a munkánkat, és akkor mit fognak csinálni az emberek, és miből fognak élni. És hát ugye most, ahogy te is mondod, már itt kirajzolódnak a válaszok, mindig szoktuk mondani, hogy először is a jó esetben a gépek csak a rossz munkát veszik el. Tehát csak azt veszik el, amit úgyis utálsz csinálni, ami a kuli munka, ami a futószalag munka, ami az adminisztráció, ami a nem tudom. Nyilván elvehetnek ugyan többet is, de hogy mit fogsz csinálni, pontosan arról van szó, hogy viszont annyira kinyitja ez a világot, mert hogy villanyt szerelni, vagy villanykörtét még azt még kimerném magamtól cserélni, de hogy az, hogy én nekiálljak otthon bármit így szerelni, az nyilván nem jutott volna eszembe képzetlen ember lévén, de onnantól, hogy a YouTube-on meg tudom nézni onnantól, azt is meg tudom csinálni, hogy hát akkor én nekem most felszabadult itt 4 órán, mert 4 óra alatt meg tudtam csinálni a 8 órás munkámat, viszont meg kéne javítani a mosógépet, de akkor nem hívok szerelőt, mert van 4 órán, megtanulom, tehát hirtelen tanultam egy új dolgot, és hirtelen sokkal-sokkal több mindent vagyok képes csinálni, mint korábban. Tehát még az sem probléma, hogy mivel fogunk foglalatoskodni, vagy igen?
Ugye, bár a hagyományos viccek azért elítélik azt, hogy te otthon tényleg megcsinálsz valamit, ugye azban, hogy a asszony már mindig mondja, és minden évben elmondja ugyanazt, tehát nem is értem, miért szerelsz meg bármit otthon, de azért ne felejtsük el, hogy ez csak technológia. Az itteni problémákat kell megoldani. Ha itt, tehát most nemrég mondjuk Szabolcsban az ember melózni kezd. Most volt egy projekt. Oké. Például voltunk együtt, ugye, az öntözés kérdése. Meg kell oldanom azt, hogy öntöznem kell, mert másképp nincs alma, nincs gazdaság, elmennek az emberek onnan. Meg kell oldanom egy közlekedést. Az a technológia, ami azt megoldja, az értékes. Megfogalmazok egy problémát. Az, hogy a világban milyen ajánlórendszerek segítségével lehet zenéket válogatni, az nem oldja meg az itteni problémákat. Tehát itt nem az a kérdés, hogy általában a világ összes jogászát kiváltja, hanem az a kérdés, hogy mondjuk a szentesi jogászoknak mennyire szól bele, és hogyan a munkájukba. És hogyha ők nyitottan állnak a technológiát, és azt mondják, hogy nézd, én eddig ezt nem szerettem a munkámban, megnézem, hogy van-e rá technológia, van, elkezdem én használni, akkor győz. Ha az van, hogy ül és vár, és mondjuk bejön egy olyan jogi alkalmazás, ami hami 3000 forintért azt mondja, hogy minden jogi dokumentumot megírok helyetted, akkor hirtelen pánikba esik, mert 3000 forintnál többet akar havonta keresni. Tehát nem, én nem techno-optimista vagyok. Például nem az van, hogy én, úristen, minden technológia a legszuper, a létező legjobb dolog, egyáltalán nem. Pont az a munkám, hogy a kockázatokat hárítsam el. Csak azért nem szeretem a félelmet, mert akkor nem mi fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk. És a kérdések kényelmetlenek, azt értem. Mikor egy gép legenerál zenét, akkor neked, mert zenész is vagy, föltesz a kérdés, hogy akkor te mitől vagy zenész? Attól, hogy szereted csinálni, attól kim vagy a színpadon, attól, hogy adsz egy identitást, egy hangot mögé, egy élő szemét, és ez nem fog elveszni. Mert tudok én bármennyi zenét gyártani, de attól még engem nem fognak zenészként tekinteni, mert nincs hangom. Én tilos énekelnem publikusan.
Azt is meg lehet már amúgy oldani, de...
De viszont nem éri meg. De
nem valószínűleg...
Tudom, sőt, csináltam is. Most nemrég megtrépáltam egy irodában a munkatársaimat, mert főnökkel telefonáltam 10 percig, felvettem, kértem tőle engedélyt, a hangját eltűzés, és akkor az klasszikus becsapás, csak ugye ez az egyik munkám egy ilyen jogi hatóságnál van, és akkor a kollégák mondták, hogy az embereket nem dőlnek be ilyennek, hogy pőhívja egy hang őket, és hisznek neki, és elutalják. És tényleg egy körülbelül 2,5 órás melón volt összesen, és megcsináltam velük, és bedőltek. Mert
elutalták?
Nem, annyira azért nem szivattam őket, nem, csak főítta őket a főnök, hogy akkor most azonnal le kéne menni a két utcával arrébb. És akkor 10 hívvel gyorsan legenerált, és akkor álltunk ott a főnök az ablakba, és néztük, hogy 10-ből hány. De mindegy. Ez csak azért érdekes, mert igen, van kockázat, és ne becsüljük le. Tehát, hogy a gépekkel nagyon jól lehet manipulálni embereket. Nagyon sok ember gondolja, hogy a Facebook lehallgatja őket, de nem, adatok alapján tök jól meg tudjuk mondani, mi van. Tehát ne becsüljük le a kockázatait, de visszatérve ide, bármennyi zenét generáltok. Sőt, meg tudom csinálni, hogy most, ahogy beszélek, nem tudom, Rihanna vagy kinek van jó hangja, most nem akartak téged mondani. Bárkinek. Nem tudunk még, de mi van akkor, ha tudok csinálni egy tökéletesen emberszerű testet, bőrrel, egy tökéletesen emberszerű intelligenciával? Hát ezt tudjuk csinálni amúgy, van nekünk 8 milliárd belőle, tehát mi nem az embert akarjuk pótolni. Tehát, hogy egy énekes belőlem faragni, azért dolgozzon 40 számítógép, hogy én énekesnek tűnjek, ez nem éri meg senkinek. Kivéve nekem a hiúságom miatt, nyilván lesz ilyen szolgáltatás, de ez régen is így volt. Tehát ezt te jobban ismered, ezt a világot, de azért volt már olyan, hogy valaki középszerű volt, de csinosnak érezte magát, fizetett zeneadóknak, reklámozták egy picit, sokszor leadták a rádióba, és akkor végül is lett belőle valaki, mit tudom én. De ez az effort, ez a beletett energia nem így éri meg. Itt mélyebb társadalmi hatásokra kell felkészülni. Mondok egy másik példát. Hogy magyarázzam meg egy embernek a tudás értékét úgy, hogy neki a telefonban minden tudás ott megvan, sőt azt mondja, hogy jobb tudás, mint az enyém. Ha nem hisz nekem, akkor kinek fog hinni? Ugye ez az elmúlt 10 évnek a digitális kultúra paradigmája, én nem azért haragszom emberekre, mert más gondolnak a világról, mint én, vagy laposföldes, vagy sem, vagy ilyesmi, hanem az a bajom, hogy egyre több ember mondja azt, hogy nem tudom, kinek higgyek, nem hiszek senkinek. Ez a tökéletes visszavonulás, hogy már úgyse tudom, nem is érdekel. Ez a lehető legrosszabb, mert abba plebe termékké vászt.
Na és itt van, tehát hogy ez az egyik dolog, amiről mindenképpen érdemes még beszélni, hogy a bizalomvesztés az viszont tényleg ezzel az egész deepfake technológiával, ez mindenképpen egy létező dolog, és erre még azt sem lehet mondani, hogy ez egy létező veszély csak, hanem ez egy létező valóság. Ennek vajon mi lehet a kimenete? Ugye volt már nekünk olyan adásunk is, ami például pont a politika jövőjével foglalkozott, és ott arról beszélgettünk, hogy ennek az egyik logikus következménye például az lehet, ami lehet, hogy nem is olyan nagy baj, hogy a kisközösségeknek a jelentősége fog felértékelődni, az önkormányzatoké, meg a helyi kis, és most egy pillanatig sem akarunk aktuál politizálni, de hogy azoknak a helyi közösségeknek, ahol egyrészt ismerik egymást az emberek, mint évmilliókon keresztül a falu közösségekben, másrészt meg ahol tényleg olyan közös problémákat, tehát hogy nem azon folyik a vita, hogy valami elképzelt valós vagy nem is valós veszélynek a megoldása, amihez az egyes ember úgysem tud hozzátenni semmit, hanem tényleg azon, hogy most ideépítsünk-e játszóteret, vagy oda csináljunk-e zebrát, vagy ott legyen a bolt, vagy nem tudom, aminek még van is egy lehet az, hogy ebben lehet bízni, hogy ezt tudja ellensúlyozni mondjuk azt a deepfake dolgot, ami alapján már tényleg nem fogod tudni, hogy a csak tévében vagy neten látott emberek azok valóban azt csinálták-e, amit mondjuk látsz a híradóban?
Igen, mert egy rendszer sose a saját rendszerén belül tudunk megjavítani. Tehát a jogfilozófia alap problémáit nem a jog fogja megoldani, hanem vagy a filozófia, vagy a matek, vagy a szociológia is fordítva. Tehát először meg kell értenünk a problémát. Például a digitális kultúrán nem csak az a probléma, hogy nincs bizalom. Tehát, hogy a képernyőn lehet, hogy ez egy deepfake videó, és egy megcsinált hang, és bármi, és akkor kinek higgyek. Értem? De azért józan paraszti eszet tud lenni, vagy behatárolni a világot. Nem csak a bizalomvesztésről van szó, hanem hogy nagyon gyorsan megváltozott a világ, és mi történik? Összezsugorodott a bolygónk, és olyan dolgok érintik az életünket, amik olyan tartományban vannak, amit már nem tudunk érzékelni, nem látunk elődeg, nem tudunk elutazni. A kínai tőzsde megingása, egy amerikai, nem tudom milyen szoftvercég hibája, az én életemet azonnal manipulál, de ezt nem tudom befolyásolni. Klímakatasztrófa. Értem, és segíteni akarok, de a látóhatáron túl van. De viszont nagyon elkezdtünk arra menni, hogy megfoghatatlan dolgokkal is túlságosan foglalkozunk annyiban, mert arra vagyunk kondicionálva, hogy a problémákat lássuk. Tehát eredeti jó szint a közösségeknél az, hogy mondjuk, hogy itt élek, és van egy hobbim, de itt nem találok barátokra, de az interneten igen, és egy közösséget tartozok, ez szuper. Csak azt ne felejtsük el, hogy a digitális kultúra az üzleti modellek miatt, nem a technológia, mert az üzleti modellek miatt azt üzeni, hogy egy embernek nem 10 jellemzője van, csak egy. Azt mondja, hogy te ebbe a közösségbe tartozol, mondjuk szénsavmentes ásványvíz kedvelő vagy, bár szerintem ilyen több van mindenütt, de bármi. Lényeg az, hogy oda tartozom, bekerülök ebbe a csoportba, egyre inkább azt a tartalmat kapom, amit ők fogyasztanak, egyre inkább célzott tartalmat kapok, egyre inkább azt érzem, hogy egy másik csoportba lévők mások, mint én. Polarizál, ezt így mondjuk, lecsupaszítsa, és azt mondja, hogy egy idő múlva nem több értéke van egy embernek, nem az van, hogy ő lusta, de jó szívű, szorgalmas, de két hetente, nem tudom, jól leissza magát, de ettől függetlenül egy rettenetesen jó ember, hanem azt mondja, hogy csak egy a fontos. Csak az a pont, hogy melyik párt érdek, csak az a pont, hogy melyik faluban lak, de nem, hanem 10 dolog fontos. Az, hogy újra visszaszerezzük ezt, hogy lássuk, hogy az emberek összetett lények, az a fizikai térbe kell mozogni. Tehát a digitális kultúra problémáit nem a jogi szabályozással, a különféle metaverzumok fejlesztésével, bár csinálunk ilyet, hanem azzal, hogy az emberek jönnek rá, hogy úgyis azt számít, hogy a környezetedben kik vannak. Mik a helyi problémák? És a bizalmat nem ezen a csatornán. Tehát persze fejlesztünk alkalmazást, blockchain, blokklánc alapú valamit, ami kiszűri az emit, stb. De ez pattalajáték, ez nem a háborúban, egy technológiát kifejlesztenek, mindig van jobb. Hanem amikor átnézel a szomszédba, és rájössz, hogy lehet, hogy ő nem az a ásványvizet szereti, mint én, viszont ugyanolyan fontos neki, hogy nem tudom, a biciklik biztonságosan közlekedjenek az utcán.
Igen, bocsánat, ez a klasszikus, ugye a klasszikus nacionalista probléma, amikor mondjuk elmész Erdélybe, ahol te ráadásul születtél, és azt látod, hogy az olyan, nem tudom, városokban, ahol nem ismerik a másikat, tehát mondjuk Bukarestben tudják utálni a magyarokat, Székelyudvarhelyen tudják utálni a románokat, de Kolozsváron, ahol együtt élnek, ott meg mégis tök jól el vannak egymással, tehát hogy ezeket a problémákat úgy lehet generálni, hogyha a valóságban meg nem találkozol.
Hát igen, ez meg azért sokszor ezek a problémák olyan értem,
nem ilyen egyszerű, ezt persze értem, hogy... és nem is akarom ezt ennyivel lezárni, nyilvánvalóan, vagy ennyivel elintézni.
Tudom, nem, csak azért fontos, meg ez is, mert hogy milyen narratívákat mondasz, mit etesz. Ha azt mondod valakinek, hogy az a másik nép megeszi a gyerekeidet, izé-bizé, akkor tehát mindig van néhány, aki tényleg rosszart. Ez általában a Pareto-elv alapján nagyon pici százalék a társadalomnak, de azért elég nekem egy élmény, hogy egy nem tudom milyen embertől, és akkor utána azt mondják nekem, hogy mindegyik ilyen. De tudjuk, hogy nem, de mégis félek tőleted. Az a lényeg, hogy előbb mondtam, hogy ezt glokalizációnak hívjuk, a globális folyamatok lokális megvalósulása. Tehát most jön ez az időszak, amikor, ahogy mondod, település, közösségi szintűre megint visszamegyünk. Ez így volt a Római Birodalom idején, és mindig ez a minta van. Fölmentünk nagyon metaszintre, áttekinthetetlen, rengeteg érdek van, nem tudjuk, mi történik, és akkor visszahúzódunk, mert igenis vannak gondjaink, van egy klímaváltozásunk, van egy munkaerő értékválságunk, van egy csomó probléma, meg kell oldanunk, ami egyébként országonként változik. Amikor egy afrikai országban dolgozom, akkor azon esnek kétségbe, hogy jaj, legyen már repülőautónk, mert utunk sincs, de autó kéne. Itt meg az, hogy ne legyen már autó, akkor ne legyen autó, de értem, és akkor hogy menjen el a édesanyám a boltba, a falu lakik. Jó, akkor rájössz, hogy az önvezető autó az pont édesanyámnak lesz, mert 10 év múlva nem tud már vezetni, viszont azt akarom, hogy elmenjen boltba, nem azért, hogy ne én vásároljak benne, hogy lássa más embereket, csak majd az önvezető autó elviszi a boltba. De ha ezt tudom, hogy az önvezető autó nem arról szól, hogy pöffeszkedjek, amúgy tudok vezetni, és így nézek kifelé, hanem arról szól, hogy egy idős embert elvigyen, akkor viszont teljesen mások a programozási kihívások, mert akkor nekem csak annak a falunak a régióját kell nagyon pontosan. Egy lassú autót elég fejlesztenem, mert nem akarja anyu majd, hogy így lobogjon a haja, csak az, hogy visszahozzák, se vigyék. Tehát ha megtudjuk, hogy mire való, ez csak azért mondom így, hogy de ha ilyen misztikus dinókra vadászunk, ezt a dzsungel a tigrisben hatás statisztikában, amikor meglátsz mintázatokat, és alapvető, hogy egy tigrispox látni mögötte, mert veszélyforrás, és ez elveszi az időnket. Időnk viszont nincs más sok. Olyan értelemben, hogy ezeket az ügyeket meg kell oldanunk. Minden emberiséget mindig voltak kihívások. Tehát most már azért azt mondani, hogy nem foglalkozunk a vizeink állapotával, azt már nem nagyon lehet megengedni magunknak. Az, hogy nem gondoljuk végig, hogy a gyerekem mit tanuljon, tehát reagálnunk kell a jövőre.
Miközben forduljunk át akár utolsó témára is, amit szintén nem lehet két percben, hogy a klímaváltozást azért elég sokat emlegetted, most már te is, és nyilván emellett nem lehet elmenni. Azt akarom egyrészt mondani, fogalm sincs mennyi az idő, tehát szóljatok egyrészt, hogyha már vége kéne, hogy legyen. Másrészt nyugodtan kérdezzen bele bárki, vagy jöjjön, vagy meséljen hozzá, tehát hogy legyen ez egy teljesen nyílt diskurzus, de hogy akkor kanyarodjunk ide erre, hogy ez is egy olyan probléma, ami kétségtelenül létezik a klímaváltozás, és nyilván foglalkozni kell vele, és itt még azt az optimizmus sem nagyon tudjuk mondani, hogy mint a technológiánál, hogy jó, de majd azt az evolúció azért valahogy helyre teszi, mert ezt a dolgot viszont, ha helyre teszi, akkor annak lehet, hogy az a vége, hogy ha az összes ember nem is pusztul ki, mert azért az a forgatókönyv nincs benne, de hogy mondjuk a 8 milliárdból egy lesz, az viszont benne van. Mit gondolsz, hogy meg fogjuk ezt oldani, meg egyáltalán mi van ezzel?
Hát ahogy a Gyűrűk urában szokták mondani, hogy korunk nagy csatájára készülünk, minden korszaknak van egy nagy kihívása. Az elmúlt 12 ezer évben, amióta így azt mondjuk, hogy kultúrtörténet és közösségek jönnek, mennek, mint emberiség, mint faj, pont egyébként klímaváltozásra háromszor is találkoztunk, gyökeresen átírt egy csomó mindent. Elköltöztek emberek, stb. Ilyen kisség korszak. Egyébként még középkorban is volt egy szép lendületes hívünk. Nem is az ennek, hanem hogy változnak dolgok. Igen, arrébb költöztek, a más élő, más növényeket ültetek, akkor felfedeztünk új fajokat, stb. Csomószor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk itt valaminek a csúcsán, és egy olyan dolog előtt állunk, hogy ez elképesztő. Régebb is voltak. Az, hogyan tároljam az élelmiszert télen, vagy hogyan legyen kajám télen, és akkor megoldjuk. Az emberiség ilyen szempontból jó az, hogy az emberiség, mint faj, ezt a kihívást is meg tudja oldani. Kihívás mi? Az, hogy az elmúlt 100 évben gépek és a fogyasztói társadalom segítségével egy hatalmas jólétet elértünk. Ez szuper egyébként. Viszont ezt nagyon erőforrás pazarlással értük el, rettenetesen pazarlunk. Nem foglalkoztunk eddig vele, mert úgy tűnt, hogy ez így van. Most már látjuk, hogy nem, mert vagyunk 8 milliárdan, kb. 10 az ív, addig annyit tud eltartani a föld, és kb. Látszik is egyébként, hogy a biológiai csökken. A 80-as években nőtt a legjobban, azóta így csökken, csak mindig növekedésnek érezzük, mert hogy amúgy... Tehát lényeg az, hogy...
Már itt egy pillanatra ragadjunk le, tehát, hogy... Van erről is adásunk egyébként, ugye túlnépesedik a föld, de elfogy a magyar paradigmájáról, vagy paradoxonáról, de hogy akkor, tehát az, hogy most vagyunk 8 milliárdan, a jóslat az, hogy felmegyünk 10 milliárdig, az egy komplet emberiség, de hogy ott az nem azért kezd el csökkenni, mert akkor jön egy aszteroida és kiírt, vagy a klímaváltozás miatt, hanem a természetes folyamata az, hogy az ott nagyjából megáll, és onnan elmegy visszafelé.
Hát nagyon ugye változóak az évek, tehát hogy azért egy Európa, ahol van egy öregedő lakosságunk. Viszont kitolódik az élettartam, hála Istennek. Van egy, mondjuk egy Afrikánk, ahol teljesen más a paradigma, de most itt a mondjuk úgy, hogy a populáció szaporulat indexére gondolva, tehát most is növekszik, napi 200 ezer új emberünk van most is, ezt brutális növekedésnek éljük meg, de már nem akkora a szózó, mert Ott volt nekünk Kína, borzasztóan növekedett, ugyanazt az ívet leputja, mint néhány évtizeddel előtt Nyugat-Európa, elkezd iparosodni, légszennyezettség, túlzsúfolt városok. Régen Kínában tiltották a harmadik gyereket, és hatalmas csaták volt, és egy csomó embernek volt harmadik gyereke. Most meg nem akarnak gyereket, most már nekik az a gondjuk, hogy miért csak egy, és most már népesség növekvő programokat vezetnek be Kínába. Tehát van egy természetes ív, ami együtt jár az evolúcióval, civilizációval, emberi igényekkel, és sok-sok-sok összetett tényező van. Maga az erőforrások el tudnak ennyi embert tartani, nyilván, hogyha jól osztjuk el, egyelően osztjuk el, stb., hogyha ez egy számítógépes játék lenne, ki lehetne sakkozni, de a világ nem így működik. Hanem elkezdjük meg, a világ úgy működne, hogy nem tudom, én nyilván a világ legjobb embere, én megnyomogatom a gombokat, csak az emberiség jóléte érdekében. Tudjuk azt, hogy az emberi GDP, emberiség GDP-nek 1%-ával szegénységet meg tudjuk szüntetni a Földön.
Igen.
Igen, mert az sok pénz a GDP 1%. Az emberi GDP 1%-ával a víz problémát a teljes Földön meg tudjuk oldani. Mert mindenhol azért, mert akkor azt mondom, hogy hú, ez nagyon sok pénz egyébként, és akkor azt mondom, hogy Szabolcs, nektek mennyi kell erre, mint település, az öntöző csatorna, ennyi? Tessék, ide nyomom, oda nyomom, de nem így működik a világ, hanem úgy működik üzleti modellek, vannak hiányok, kereslet, kínálat, ellátási láncok lerövidülése, és akkor elkezd megtörténni. Nagyon gyorsan változunk, azt is vegyük észre, az emberiség jót akar, tehát nagyon igyekszünk, de még néhány évtizeddel előtt is teljesen máshogy gondolkodtunk egymásról, a gyerekekről, a férfinő viszonyról, egy csomó mindenről, és például a környezetvédelemről is. Igen, nagyon sokáig csak az volt, hogy ez egy ilyen, hát az ilyen gazdag emberek divatja, tehát, hogy vega vagyok, meg ez a reformkaja, meg nem tudom mi. És akkor jön egy pofon, és akkor eljössz arra, hogy nagyon nagy hőség van, mit tudnánk tenni, és a klímaváltozása az a probléma többek között, hogy túl nagy. És nem is jó így egyben kezelni. Tehát azt mondom, hogy klímaváltozás az nem jön. Szét szoktam szedni hatásokat, például hőség mondjuk, vagy víz, vagy viharkárok. Tehát mert kicsit le kell bontani, és ezt nehéz egy egyénnek, egy embernek azt mondani, hogy figyelj, te most ne dobd ki ezt, hogy majd valakinek egyszer jobb legyen. Ez, persze, de nem. A technológia arra való, hogy ezt mögé ültessem automatikus viselkedésnek, és úgy, hát ő szinte ugyanazt csinál, mint eddig, de már nem pazarol.
Igen, hát hogy ebben egyébként lehessünk egy kicsit optimisták, az érdemes ugye mindig a jövő kutatásnál visszanézni. Mert mindig olyankor lehet a legjobban ezeket megállapítani, amikor, ahogy te is mondod, hogy de gondoljunk csak bele, hogy 15 évvel ezelőtt, gondoljunk csak bele, hogy 30 évvel ezelőtt tényleg a környezetvédelem, mint szó is, hát létezett, de hogy így nem nagyon foglalkozott vele senki. Gondoljunk bele, hogy 10 évvel ezelőtt milyen felháborodás, hogy nem lehet cigizni a kocsmába, most már bemennél egy szórakozó helyre cigiznek, megőrülnél, tehát, hogy dohányosként is. Tehát, hogy egy csomó minden igazán tök hamar meg tud változni, ami előre nézve ilyen hihetetlennek tűnik, de ha visszanézzünk, akkor meg azt látjuk, hogy hát de ez is hogy megváltozott, és hogy ahogy mondod is, hogy pofonok, azért pofonok hiány, ez nehéz megcsinálni, és azt gondolom nem, hogy az első pofonokat talán most az elmúlt 1-2-3 évben kezdtük el megkapni, mondjuk itt Magyarországon. Tehát, hogy itt most néhány évvel ezelőtt volt az, hogy augusztus tájékán elkezdtek rendszeresen jönni azok a cikkek minden újságból, hogy figyeljetek, óriási a hőség, és ez ezért baj, meg ezért baj, meg ezért baj, és én mondjuk talán a tavalyi nyáron emlékszem először arra, amikor tényleg mindannyian hüledezve néztük, hogy augusztusban egy csomó zöld fű helyetti csárga volt, ahogy jártál az országban mindenfelé, ami egyrészt nyilván jelzi azt, hogy tényleg van baj, vagy van valami, de másrészt, hogy ezek tulajdonképpen lehet, hogy azok a pofonok, amiket most megkaptunk, és most akkor tényleg elkezdünk reagálni?
Hát igen, az idei nyár is egy szép pofon lesz, tehát hogy ez egy rekordhőségű nyár lesz, rekordvihar számokkal. Ez nem jó. Mondjuk mi a klímaváltozás szempontjából még mindig a 10% legszerencsésebb országok között vagyunk geolokációsan. De igen, de oké, érzem azt, hogy most nagyon hőség lesz idén nyáron is. Rendben, és akkor most mit csináljak? Érted? Tehát, hogy de az van, hogy pont ami a probléma, az az előny is. Van 8 milliárd embered. 8 milliárd ember 10 percre veszel le rá naponta valamit csinálni, az nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Tehát itt is egy kis hangsúlytévesztés volt, hogy hát változ meg, és akkor azt várjuk el az emberektől, hogy zero waste, tehát semmi szemete ne legyen, nem tudom, ne egyen húst, csak úgy nézem tévét, közben biciklivel ő tekeri meg az áramot, érted, mindent lehet csinálni, hobbit házakba lakjunk a föld alatt, nem akarok úgy élni, tehát egy easy, tehát egy kicsit nyugi. De mindenki tud valamit csinálni. És akkor meg kell nézni, mi mondjuk egy probléma, és nagyon nagy lehetőségek vannak akkor is abban, hogy nagyon pazarlunk. Például nem az a gond, hogy húst teszünk. Tehát hogy van ez a vonal, hogy vegetáriáns lesz mindenki. Hanem az a gond, hogy rengeteg húst kidobunk, fölöslegesen nevelünk föl egy csomó állatot, lemészároljuk őket. Az, hogy az egyik kedvenc projektem a 4-es-6-os villamos fékezési energiájával Budapesten, a körülöttelő kerületeket ingyen tudnám ellátni árammal, fűtéssel, mindennel. 12 éves technológia már, letettük a projektet, azt mondják, minek nekünk ez? Hát az energia olcsó. Ugye akkor jön egy kis energiaválság, bár ez még nem energiaválság volt, csak inkább mondjuk így ilyen energiatőzsde játéknak a háború miatt, de megugrik az ára, és akkor mindenki jó, de hát akkor húha, ez most csináljuk meg. Hát mondom, meg lehet, csak 5 éves projekt. De most már meg fogják csinálni, ha nem is ez, de más. De azt akarom csak mondani, hogy van időnk.
Bocsánat, meg itt tegye fel a kezét az, aki hozzám hasonlóan rájött, hogy van otthon termosztát, és azt, amikor elmész dolgozni, akkor leveheted mondjuk 20 fokra a 23 helyet, vagy aki rájött, ahogy te mondtad, és én onnantól fogva bejött a, ugye az energia áremeket, és tényleg kihúzhatom a telefon töltőt napközben a konnektorból, fölöslegesen nem hagyom bedugva, amikor nincs rajta a telefon. Erre lehet, hogy nem csak én voltam az egyetlen, nem, aki most szoktam rá mondjuk ebben az évben rájövve, hogy itt lehet egy kicsit spórolni.
Az EU energiafogyasztásának döbbenetesen nagy százalékát nem tudjuk teljesen pontosan mérni, de a nagyon durva adat, hogy 10-20 százalékát is a stand-by adja ki, a stand-by üzemmód. Mert ez egy kényelmes dolog ám, hazaére már megy a műsor.
Nézzetek arra a tévére, be van dugva az is. Na igen.
Jó, igen, csak megint az jön be, hogyha például most az van, hogy én most fölpattanok és lángoló szemekkel, bozott hajjal elkezdek mindenkit megkérdezni, hogy kihúztad-e a telódat, miért nincs kihúzva a tévé, miért égíteni lámpa, fele is elég, akkor csak károkat okozok, nem azért, mert kinevettek, hanem azért, mert nem így kell megoldani, hanem az, hogy igen, mondjuk egy mozgásérzékelős lámpa legyen mondjuk az előszobában, vagy egy olyan, tehát amúgy terjednek ezek a technológiák, vagy az, hogy gyógyszerből nem mindenkinek háromszor egyet adunk, mert akkor a társam felét túlmérgezzük, a másik felét meg alulmérgezzük, hanem a célzott gyógyszerezése évi 20 ezer ember életét megmentem. Ugyanannyi gyógyszert gyártok, okostelefonja mindenkinek van, de 20 ezer ember életét megment. Tehát okosan viselkedni, nem? Átesni kell. Az emberiség mindig azt csinálja, hogy átesik. Tehát, hogy van egy helyzet, csak akkor átesik, és kell mindig egy generáció legyen, aki látja az értékeket. Ugye erről beszélünk tegnap, hogy vissza tud állni középre, és így nem az kell, hogy most minden tévét húzzunk ki. De hogyha tényleg valami fölösleges, nekem nem azzal a tehát éhezésről beszélünk úgy, hogy az élelmiszerek harmadát mindig is kidobtuk. Én nem úgy akarom az embereket megváltoztatni, hogy akkor figyelj, ezt és ezt csináld, hanem az, hogy amit van erőforrásod, eddig nem tudtuk a kis erőforrásokat hasznosítani, mert nagyon drága volt. És a drága az nem csak pénzről szól, a drágaság a befektetés, a belépési küszöbérték. Mondok egy példát, mondjuk a parkolómat oda akarom adni valakinek. Régen is voltak kalákák, hogy az emberek segítettek egymásnak munkába, vagy szólt a szomtéd, hogy figyelj, oda parkolhatsz elém, mert én napközben úgy is dolgozom, este ne álljál ott. Jó, mert ismertem a szomcédomat. Most az baj, van 8 milliárd emberem hirtelen, akik idegenek egymásnak, városokba élnek, a pörd perszínének a 3%-án, tehát így összezsúpolódva, és akkor ebből hozza ki valami jót. Hát az, hogy annyira imádja az okostelefonját, mert kész vagyunk tőle, hogy azon keresztül mindenkibe bízunk, és akkor fejlesztesz egy appot, ahol ki tudod adni a parkolódat. Nem fog idegeneket megállítani, bizalmi viszont kiépíteni, de megnyomod, hogy most szabad. Beáll valaki, elmegy, geolokáció fizet, kerestem 300 forintot azzal, hogy valaki nálam parkolt, én nem tettem semmit.
És miért nem fejlesztette még ki valaki ezt
vannak
az applikációt?
Vannak ilyen appok.
De jó, hát náluk az irányodat van 3 parkolóhely, ami éjszaka mindig szabad egyébként megfizet. Hát.
Azért, mert itt van egy piaci monopól helyzet, tehát az önkormányzatok szeretnék azt a 300 forintot is megkapni, ahhoz ők kéne partnerek legyenek ebben, de például, És ezért nagyon nehéz, és ezt mondtam az elején az érdekeknél, hogy kinek kedvezel, például kiszorítom az autósokat, több a sétáló, több a biciklis, de azért kinek másnak meg kárt okozok meg. Oké, az autósnak nincs joga elvileg, de még, tehát hogy nehéz lavírozni, és ezért nem ilyen, tehát a világ sose úgy változik meg, hogy jön valami nagy dolog, és egyik pillanatra a másikra boom. Éljük az életünket, a mindennapi kis kompromisszumokat, felfedezünk új applikációt, egy új dolgot, kihúzunk egy telefontöltőt vagy sem, és visszanézünk, sajnáljunk, hogy az 5 évvel ezelőtti élünkhez képest mennyire máshogy élünk.
Igen, ez talán egy nagyon fontos, akár végszó is lehet, ezt majd döntsétek el ti, meg tényleg nem tudom, hogy hol tartunk időben, még a telefonomat is leraktam oda valahova, hogy... Ugye sokszor ez is egy generál egy kis pánikot, hogy ahhoz is hozzászoktunk, hogy azonnal kell dolgoknak megváltozni, és nem nézünk vissza 5 évet, 10 évet, hogy de hát annyi idő alatt egy csomó minden változik, és ugye, ahogy te is mondtad, ez a ló egyik oldal, a másik oldal, ugye nagyon sokszor attól is pánikba tudunk esni, hogy gyors változás van, akár tényleg a rengeteg ilyen kérdésben, ami évszázadokig, évezredig egy mintára működött, hogy van az embernek az élete, az értékrendje, és most gyorsan ez az egész így hirtelen felborul, de közben, és ezt ugye a tegnapi vendégünkkel, Steiger volt, Krisztián generáció kutatóval beszéltétek, majd a jövő héten jön ki ez az adás, ezt lehet úgy is nézni, mint félig teli pohár, hogy mi vagyunk az a szerencsés generáció, vagy az a néhány szerencsés generáció, aki látta a ló egyik oldalát is, meg látta a ló másik oldalát is, vagy látja most, és szerencsés esetben ennek az az eredménye, hogy a következő generációt fel tudod rakni a lónak a tetejére. Így lesz, reméljük.
Igen, azért itt és jó, hogy van egy fiatalságkultusz, tényleg jó. Szeretjük a gyerekeinket, boldognak akarjuk őket, stb. És én nagyon rájuk toltuk ezt az egészet, hogy ez a kütyük róluk szólnak, hogy ezt ők értik. Értem, de ezek a kütyüket nem nekik fejlesztettük. Tehát ők sajnos sokkal inkább áldozatai ennek az egésznek, mint nyertesei. Jó, egy bizonyos kor előtt tényleg nagyon nem szabad használni ezeket az eszközöket. Utána, amikor már van egy belső értékrendszer, akkor ki tudom teljesíteni, de azért a technológiát, tehát eszközt azt tud használni, akinek van célja és élettapasztalata. Például most EMI programozás, ami ma már úgy néz ki, hogy beszélget a számítógéppel, én abszolút nem fiatalokkal dolgozok, hanem olyan embereknek van élettapasztalatuk, mert elképzelt helyzeteket kell lejátszanom előre, és neki nincs ilyen elképzelt. Nem tudja, hogy mondjuk most épp egy pszichológiai programon dolgozunk, egy ilyen családállítás dolgot, tehát néhány emivel beszélgetve olyan helyzetbe kerül, ahol ő felszabadul a pszichiátriában, amiket régóta használunk, programban is fejlesztek ilyeneket, mert hogy sokan nem szeretnek már kimozdulni sem otthonról, de géppel beszélgetni. A lényeg az, hogy tudnál tanítani egy olyan, aki, tehát most ilyen nagyon kicsit ilyen csöpögősen, de hogy tudnál megmondani valaki, hogy néz ki egy szerelmes ember, ahogy sose volt az, vagy milyen egy, nem tudom, munkahelyi főnöket. Kell az élettapasztalat. Ezek a kütyük a mi életünk megkönnyítésére szolgálnak, csak valamiért ezt eltoltuk magunktól. És hogyha megnézed, pont a kütyüknél is az van, hogy ami tetszik nekünk, azt azonnal elsajátítjuk, és elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy jó, ez természetes. Útvonaltervezőt használtam idefelé, hát eladtam az adataimat, ők is eladták, láttam, hogy mikor jön. Hát azt a zsarút nem jelölték be, de
mondjuk, ha vészt használtál volna, lehet, hogy azon még azt is, vagy azt használsz, vagy
nem,
abban azon
nem,
nincs
ez,
benne.
Nem, ez szerintem én voltam az első fogás, de igazuk volt, tehát buta voltam, nem szoktam egyébként, de most buta voltam. A lényeg az, de megérdem, nem kellenek ilyen popon, tehát egyébként hogyha most így, én még életemben nem szégyeltem így magam, mint most, hogy ekkorát késtem. Tényleg nem. Pedig 46 év alatt csináltam sok mindent, amit szégyenem kellett volna. De az, hogy ezeket így hogy mondjam, annyiban nem baj meg, mint tehát tanulni kell. Tehát én nem szoktam elveszteni a fejem, de most elkezdek kapkodni. És lehetett volna ebből egy nagy hülyeség is. Mert mi van, tényleg elütök valakit, ilyesmi megkapkodok, és akkor életem végig érek egy karmatikus teherre. Most az van, jó, megbüntettek, szívok, és akkor tudom, hogy 10 évig megint nem leszek hülye. Tehát nem bánom egyébként, ha kapok az élettől egy ilyen apró popont, hogyha tudok belőle tanulni. Tehát, hogyha nem volt szerencsém, nem tudom, hogy lehet, hogyha meg azt gondolom, hogy csak úgy szágúdozhatok állandóan, és rászokok a szágúdozásra, és egyszer csinálok egy hülyeséget, akkor lehet, hogy szerencsém volt most, hogy elkaptak. De ez most már csak ilyen moralizálgatás. De itt most jó, itt ez nem volt egy veszélyes helyzet, itt azért azt érzékeltem, hogy ez egy bejáratott pénzgyűjtő hely, de nem baj, tehát hogy így. Na, a lényeg az, hogy mindannyian élni akarunk, és amikor egy kívülről nyomasztanak dolgokkal, akkor ha nem fog működni, és ezért az én jövőtervezési projektem mindig érdektérképeket építek, hogy ki mit szeretne, mit old meg. A másik, amin a jövővel foglalkozunk, az az, hogy például a gyerekeink, vagy hogy én mit tegyek ötté, most próbálunk felkészülni rá. Eznek nagyon egyszerű, hogy kíváncsinak kell lenni. Tehát az a vicces, hogy a technológia elbújni szeret. A technológia az elején nagyon látványos. Beszéltünk az élethosszig tartó tanulásról, és az élethosszig tartó tanulás technológiája, vagy módszertan az volt, hogy újabb tanfolyam, most meg rákeresek. Elkezd elbújni. Az okostelefonban ugye erősebb, mint egy űrhajó. A szenzorokat magunkon viseljük.
És egyébként tényleg, ugye?
Sokkal.
Mert hogy, de bocsánat, ezen csak egy fél mondattal azért ezt mondjuk el, nem? Mert hogy az űrtechnológiában ugye ott mindig 10-20-30 évvel ezelőtti technológiát használnak, hogy még véletlenül se legyen az, hogy hopp, lefagy, vagy jön valami olyan probléma, amire nem számítottak, ezért a nagyon-nagyon kipróbált, tehát valójában, de mondjuk ezt én így nem gondoltam volna, hogy egy okostelefon az erősebbek többet tud számítási kapacitásban, mint egy nem tudom, európai űr, akárhogy hívják ezt, ami fönt van.
Talán a 8 évvel ezelőtti okostelefonok már okosabbak voltak, mint az a komnak az irányítórendszere, ami a holdra leszáll. Itt azért sok minden van benne. Valóban a robusztusság is, meg hogy három alkatrész kell mindenből, mert tényleg olyan ciki, amikor az van, hogy na hát így félúton elromlik, és akkor idegeskedünk jobbra-balra. Van azért más oka is ennek, mármint olyan értelemben, hogy el kell viselni például egy néhány gés gyorsulást. Ez sem bírja el minden kütyű. El kell viselni akár egy hőmérséklet változást is, ha most épp kilebeg valami, vagy visszajön. Tehát, hogy itt a robusztusságnak ilyen oka van, de azért ugye ott tartunk per pillanat, hogy kvázi űrinternet segítségével egy robotjáró, tehát itt ül valaki, megnyom egy gombot, a Marson elfordul egy marsjáró. Tehát az emberiség nagyon jól tud technológiákat fejleszteni. Visszatérve ide, hogy a technológia elbújik, és egy ideig nagyon látványos volt, és most például, amikor ilyen skillekről van szó, mire tanítsd a gyerekeden? Mi a fontos? Régen mindig az volt, hogy az eszközöket tanuljuk meg. A legfontosabb piaci érték, amit most belövünk, hogy mit kell egy embernek legyen, mi az, amivel tudti, hogy meg fog élni 50 év múlva is, az az önismeret. A második az alázat. Ezeket megtanítjuk, mert hosszan tudnám reggelni, miért, de az derül ki, hogy alázatos vagy, és nem úgy, hogy hanem tiszteled a természetet, klímakatasztrófa szempontból jó. Ha a tudás felé alázatos vagy, kialakul a forrás kritikád. És azt mondod, hogy ez a tudás fontos. Odafigyelsz valakire, ő ezerszer meghálálja, mert egy figyelemhiányos gazdaságban vagyunk. Önismeret. Millió dolgot fog csinálni, de ő nem tudja, hogy valójában milyen. Akkor vagy szerepet játszik nekem, és elcseszi, lopja az időmet, vagy én nem leszek soha boldog, mert nem tudom, és én tudom, hogy ismerd önmagad, ez alapizőjönvel agyon lehet verni embereket, és ugye, és nagyon nehéz ügy, tehát nem azt mondom, hogy ma most akkor én kész vagyok. Csak hogy ezek a szuperhumán skillek lettek a legfontosak megint. A technológia elrejtődött. Már jól tudjuk, például médiaírástudás fejlesztéseket csinálok most ugye sokat, és pontosan mit csinálok? Tiszteletre, emberközi kommunikációra, empátiára tanítom őket, és azt mondom, hogy lényegtelen a ízés. Ez azért érdekes, az elmúlt 10 év azzal telt a média tudatosság fejlesztésében, hogy kütyüket tanítottunk. Ide klikkelj, hogy ne lopják el a pénzed. Én ezzel nem tudom tartani lépést, nem is érdekel. Hanem az, hogy figyelj, gondolkodj már. Tehát nem ismered. Nem tudod ki ő, és ad neked egy olyan ajánlatot, ami azért pura, mert tök jó érzés, pont volt egy nigériai nagybácsit, bár te nem is vagy színesbőrű, de érted? És akkor mi, hova jutunk vissza? Józan paraszti ész. Tehát nem kell túl misztifikálni a technológiát, de nem is kell lekezelni. Nem is, tehát egy egyensúly van. És ez az egyensúly az, ami egyébként átlavíroztat nagyon sok mindenen, csak a világunk hajlamos a túlzásokra, mi a pokozásokat szeretjük. Tehát, hogy a média csinálja ezt velünk. Egyébként a média hatott ránk a legtöbben. A média csinálja azt, hogy hogy ugye nem tudom, az első valóságshowban még csak veszekednek, a másodikon már puszi van, a harmadikban már szeretkezés is kell legyen, a negyedikben már az a kezdődik, mert mindig pokozunk, és ez nagyon ártalmas, hogy pokozzuk az élményeket, stb. Hogy megbecsülnénk, ami van. És ez nem azt jelenti, hogy legyünk puritánok, csak azt, hogy kicsit megállni, és azt mondani, hogy milyen jó itt most a parkban ülni és nézni. Még a holnapban élünk, de ezek mind humán skillek. Tehát ahogy mondtam, egy rendszert nem a saját rendszerben oldunk meg, a technológia kihívásait az embereknek a fejlesztésével oldom meg. Igazából a gépek, az algoritmusok, az internet, minden pont a hatékonyságról szól. Eddig nem voltunk hatékonyak. Megyek előre, jól akarok élni. Minél gazdagabban, boldogabban, hosszabban. Ma már több ember hal meg túlsúlyban, mint éhezésben. Igen, elértünk egy jó létet. Mi most legsikeresebben, ez pazarló módon. Az első technológia, amit hatékonyan fejlesztettünk, az az IKT technológia, az infokommunikációs technológia. Az összes többi egy nagy pazarló gép. Ivóvízzel húzzuk le a WC-t. Ha olyan hatékonyan fejlesztettek volna az automotort, mint az okostelefon, most egy liter benzine 6000 kilométer tudnék menni. De nem így csináltuk, mert ott a földben. De most már tudjuk. Tehát most pont arról szól a technológia. Pont meg egy csomó mély társadalmi változás, egy jóval együttműködőbb társadalom az, hogy az emberiség történetében először nagyobb vagyó lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Egy csomó más változás is van azért, hogy igen, ez így nem jó. Ez így nem oké. És nem pazarolhatunk tovább. Itt a kérdés az időtényező, hogy hamarabb megcsináljuk ezt. És igen, pont az összeomlás szót használta, hogy Stumpf Balázs, Stumpf Bíró Balázs, jó barátom, hogy a jövőkor az összeomlás kutatóként definiálja magát, mármint, hogy az. Szoktunk beszélgetni jókat, és ő ugye azt mondja, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, arra tudunk felkészülni, hogy hogy ússzuk meg. És akkor számolgatunk meg minden, egyelőre ott tartunk, hogy én még jobban meggyőztem őt, mint ő engem, de hogy nem az a kérdés, hogy ne lenne gond. És igen, pont ez a probléma. Az is a probléma, ahogy mondta az elején, ez nagyon pontos volt, hogy biológiai alapokon működünk. Például nekem egy probléma az, hogy az emberi faj x ezer évig biológiai alapon reagál a veszélyre. Meglátja a kartfogú tigrist, pulzus felugrik, szív, hogy gyorsan tudjak elsprintelni. A szervezetre rádobok egy ezerszeres terhelést hirtelen, szívdobogás, stb. Ez egy biológiai kód, azért tudjak elmenekülni a tigris elő. Hup-hup-hup, gyorsan megváltozik a világ, bemegy ugyanez az ember, és a munkahelyi főnökre elkijeltsi, ugyanaz a védelmi mechanizmus beindul, csak ami kartfogú tigrise tízszer élt meg életébe, remélhetőleg, és nem csak egyszer, és utoljára, akkor magyarul szétziláljuk a szervezetünket, mert a biológiai stressz ugyanaz a fokú, ami nem kéne ez lenni, és akkor tanuljuk, és akkor meditálj, találd meg, és igyekszünk tényleg, tehát egyébként az emberiség, mert rengeteg érték van, én nagyon szeretem az emberiséget, és pont, hogy nem látjuk a jót sokszor, nem arra fókuszálunk, mert nem így vagyunk, de igen, ez a probléma. Ezt csináltuk eddig is egyébként, tehát elmentünk az új világba, aztán kiirtottuk Himlővel az indiánokat, tehát egy invazív faj vagyunk. Most az a kérdés, hogy sikerül-e, és nekem az egyik nagy áttörés a munkámban, vagy egyáltalán kutatásokban, az volt, amikor sikerült az üzleti élet egy részének rájönni arra, hogy a föld megmentése az nem csak egy ilyen adó, amit meg kell fizetni, hanem meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet. Egy kis szemléletformálással elérni azt, hogy jó, ezt oldjuk meg. Én azt gondolom, hogy van 30 évünk. Én így látom. És ez nyilván pokozódó.
Ó, dehogy nem, hát a mai orvostudomány mellett. Sima.
És ez nem azt jelenti, hogy 30 évig úgy van, hogy akkor utána valamiféle rólót lehozunk, hanem az, hogy kezdjük érezni a hatásokat, változtatunk. Soha még ilyen gyorsan nem változott együttműködés irányába az emberiség, mint most, de komolyan. Rákényszerítjük magunkat, de például, amit mondtam, hogy okostelefonon keresztül, a pénzügyi rendszereink, stb. És tudom, hogy van egy klímaváltozásunk, van háború, van erőforrás szegénység, de sokkal több olyan forgatókönyv van, ami azt mutatja, hogy ezt tuti meg tudjuk oldani. A forgatókönyvek abba különböznek, hogy mennyi győztese vagy vesztese lesz ennek, de ez már hit.
Hát ezen a szinten ugye igen, tehát azért persze ezeknek nyilván vannak szintjei. Szerintem amire Árpi gondol, vagy legalábbis én mindig ugye ezt Csányi Vilmos szoktam idézni, aki szintén volt, sőt neki a, mi voltunk a vendégei egyébként, fognak-e a kutyák beszélni 50 év múlva című adásunkban. És ugye ő mondta ezt pont a járvány kapcsán, hogy tök függetlenül attól, hogy most egyébként ez mennyire volt súlyos, mennyire volt nem súlyos, de olyat, hogy az emberiség egésze gyakorlatilag mínusz Észak-Korea és Türkmenisztán az nagyjából ugyanarra elindult egy ilyen pillanatban, és nagyjából ugyanazokat a dolgokat betartotta, és nagyjából megcsinálta, az sose volt a történelemben. Tehát, hogy inkább erre... Igen, igen, de hogy ilyen típusú vagy, ugye szintén azt hiszem Csányi Vilmos mondta azt egyszer, hogy soha nem volt még ilyen békés az emberiség, mert egy római hadvezér az simán ledobta volna az atombombát, ha lett volna, mert azt mondja, hát most nem megyünk oda, vagy majd nem mennek oda 3000 évig, mit érdekel ez engem. De az, hogy mondjuk most van a kezünkben egy technológia, amit egyébként fel lehetne használni a föld elpusztítására, és ez a kezünkben van 60-70 éve, 70-40-es évek közepe óta, és legalábbis eddig még nem használtuk, az megint csak egy olyan fajta együttműködés, ami nem volt jellemző mondjuk évezredekig az emberekre. Aztán az, hogy ez nyilván nem általános, és nyilván vannak ebben helyi konfliktusok, hiszen van egy háború is a mellettünk például, az természetesen van, de azért a nagy képet nézve talán, és aztán visszaadom a szót.
Hát igen, nagyon könnyű felébreszteni bennem a nemzeti identitást, de nem azért, nem politikai értelemben mondom, hanem azt, hogy én például szeretem azt, hogy sokszínű a világ. Komolyan. Én nem, azt látszik azért, hogy a nagyon uniformizált kínai állampolgári pontokkal egy azonos tudati síkra nevelt 2 milliárd ember, az sokkal kisebb versenyképességű, mint egy szomszédos országban, mint India. Nem is csak a lélekszáma különbség, hanem az, hogy ez egy változatos ország, most jóval szegényebb, mint Kína, de sokkal gyorsabban fogja leelőzni, mint hogy Kína leelőzte a környezetét, mert látszik a potenciál. Úgy már együttműködünk, hogyha most egy román sofőrbe ül, akkor lehet, hogy az én telefonos adataim alapján tudja, hogy mikor ér Budapestre, mert egy közös útvonaltervezőt használunk. A Booking.com-on ki tudja venni a szállásomat, nem tudok, nem tud magyarul, én mondjuk nem tudok románul, bár tudok, de tudunk egymással beszélgetni. Van egy közös valutánk, amivel tudunk egymástól bármit venni, tehát hogy a társadalmi cselekvésekben az együttműködés az megvan. Az, hogy ideológiai eltérések, vagy az, hogy birtoklok kit, meg hatalom, meg ezek más kérdések, de maguk az automatizált együttműködések pont ezt tudják lehetővé tenni, amikor ez egy nehéz szintlépés, nehéz túllépni a kicsinyességeinken, nehéz azt mondani, hogy figyelj, csináld így a munkahelyet, csináld úgy, amikor ott van egy vezető, aki 40 év alatt beleszocializálódott valamiben, ami működött, és akkor jön neki és magyarázza valaki, hogy de ez így most már nem jó, és hát értem, tehát nagyon gyorsan változunk magunkhoz képest, de nem lehet bizonyos sebességnél gyorsabban változni. Az, hogy egy szoftvert, vagy egy alkalmazás hogy élek meg, hogy találkozok vele. Nem lehet azt mondani, hogy megjelent a streaming média, és eltűnik a tévé holnap. Nem, tévékészülékek vannak, megnézi, tetszik neki. Érted, hogy nem lehet, akkor tudnék ilyen társadalmi változásokat elérni, hogyha megcsinálnám az orwelli digitális diktatúrát. Azt kell látni, hogy az emberi fejlődés egy kanyargós esmény. Én értem, hogy most az látszik, hogy a gépi civilizáció tönkretette a környezetet. De ez egy természetes folyamat volt, amiatt vagyunk most itt, amiatt van az, hogy 46 éves vagyok, de még sok évre számítok, hogy nagyobb kényelemben élek, mint egy középkori király, felkapcsolok egy villanyt villanyban, megengedem a vizet vízban, felszállok egy repülőre, átmegyek. Az, hogy elértem egy tök jó helyzetbe, tehát a fejlődés ellenességnél azért van egy olyan korlát, hogy oké, és ha most ott ülnék, nem tudom, bronzkorban mondjuk, akkor mondhatom, hogy boldogok voltak az emberek egyébként, talán egészségesen éltek, sokat mozogtak meg innen, de hogy egy jólét felé megyünk...
22 csak... évig, ugye?
Akkor még ott volt, de mindegy. A lényeg, hogy értem, csak azt kárhoztatni, ami eljuttat a jólétbe, kell, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megint egy kanyart venni. Hát igen, csak az se lenne mondjuk elegáns, azt mondani, hogy jó, itt van, takarítsd össze. ahogy a fiatalok részéről sem szép azt mondani, hogy no, tönkretettetek mindent, most én oldjam meg, hát persze azért részé a jólétben, mert én azon dolgoztam, tehát nem, pont azért, mert nincs sok időt, mert generációk együttműködéséről kell beszélnünk, és igenis egy csomó dolog van, mindegyik generációnak most hat él egymás mellett, mindegyiknek iszonyú jó szkíjai vannak, és iszonyú sok hátránya is van. Én azt gondolom, hogy több időnk van annál, hogy egy-két évtized, de ez azért gondolom azt, mert látom, hogy milyen gyorsan tud változni az emberiség nyomás alatt. Rengeteg példánk van erre. Jelenből is, és a történelemből is. Az, hogy viszont minél jobban kapkodunk, és minél nagyobb nyomás alatt csináljuk meg, általában annál több kompromisszumot kötünk, akár a szabadságjogok, akár például tudatosság terén, vagy akár arról, hogy elgondolkodunk azon, hogy mi a magyarság. Tehát nem lesz időnk rá, ezért ezt nem szeretném. Remélem, hogy igazam, mármint, hogy nyilván, hogy több időnk van, és azért is pontos így gondolkodni, mert most csak egy nagyon leegyszerűsítem, mondjuk egy forgatókönyvet. Mindenkinek azt mondom, hogy pigyut, 20 évünk van. Élj, amit akarsz, begyépül 40 évre hitel, csinálj, amit akarsz. Akkor tuti, hogy összedőlünk. Hát ott perdőlünk az oldalunkra, mint a római birodalom utolsó 10 hedonista évében. Nem, már nem. Csodálkozunk, hogy a fiatalok depressziósak. Azt mondjuk nekik 10 év múlva vagy a robotok lőnek le, vagy a környezet pusztít el. De nem, hát meg lehet csinálni. Tudjuk, hogy meg lehet csinálni. Csináljuk, együtt megyünk. Nem dőhetek föl az oldalamra. Tehát ez az, amire mondtam azt, hogy amikor elérkezik egy probléma, akkor lesz súlya az ember szavának. Nekem nagyon jó értelemben felszabadító és traumatikus is sport. Most nemrég édesapám hagyatékát pakoláztam, és ő tanárember volt Székely vidéken, elmaradott Palvakban, de írogatott kis cikkeket. És nézegettem, hogy ez a 60-as évek másik, robotokról írt, klímaváltozásról írt. Egyrészt az nekem volt egy személyiség lélektani probléma, hogy egyéniség vagyok-e egyáltalán, vagy édesapámnak egy valami leprogramozott utóda, de hogy igen, akkor beszélt erről, egy kis szexi érdekesség volt. A demográfiai robbanástól legtöbbet a 80-as években írtam. Migrációról csomót beszéltek. És akkor meglátod az első négert az utcán. Meglátod az első, és akkor rájössz, hogy más emberek, hogy tényleg élnek más emberek máshol. Most nem akarom elviccelni, csak azt mondom, hogy amit eddig mond, azért van súlya, mert most már mindenki látja, hogy ez van. Csak egy lehetetlen feladatot úgy kell lehetségessé tenni, hogy nagyon sok apró részfeladattá szétszedem. Ez szerintem a víz az egyik első. Az energia az legkönnyebben megoldható, de az a második. Pont a hőmérsékleti változások, például a hőség, azt a leghosszabb idő most már kijavítani, mert egyszerűen nagy a rendszer. De elkezdjük. El kell kezdenünk dolgozni rajta.
Bocsánat, a kérdés előtt hadd javasoljam, hogy a beszélgetésnek ezt a részét azért zárjuk le, mert a felvételt azért érdemes megállítani, mert miután nincs talán mikrofon, ezért azt nem lehet majd ebben használni, csak a válaszokat, tehát akkor legyen egyszer az, hogy egy teátra is elköszönéssel nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és nagyon szépen köszönjük a vendéglátást, és engedjük el azokat haza, akik el akarnak menni, viszont ezt folytassuk, csak akkor a Miki már leállíthatja a kamerákat, mert az már úgysem lesz hasznos, hogyha csak a válaszok szerepelnek, és nem az egész beszélgetés, és folytassuk ezt akár itt, akár egy cigi mellett kint. Jó, ezt a részét köszönjük, és akkor innen folytatjuk már kamerán kívül, meg bármink kívül.
Ez volt a Jövő Zenéje.